Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. János Adomokos atyával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában János Adomokos atyát, a látássérültek referensét, a Felső Vízivárosi Szent Anna templom plébánosát. Kedves Domokos atya, ön az életét Isten szolgálatára ajánlotta fel. Különleges hivatása folytán a lelkeket gondozza, és Isten igéjét mélyebben értelmezi. Ennek a tükrében érdeklődve várjuk, milyen igét választott?
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és amikor hát erre a találkozóra készültem, akkor egy azt hiszem meglehetősen ideillő igét választottam, hiszen benne járunk a húsvéti időben, még elég közel van húsvét ünnepe, és ilyenkor, amikor Krisztus keresztjére tekintünk, akkor leginkább ez a gondolat jut az embernek az eszébe, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világ, vagy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Számomra azért is különösképpen aktuális ez a szentírási hely, mert nem olyan régen az egyetemi katolikus gimnáziumban felszenteltünk egy keresztet a folyosó végén, mert nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen valami keresztény katolikus szimbólum az iskola bejáratánál, hiszen az elmúlt évtizedek átépített szotreás stílusban az iskolát, és hogy a belépő gyerekek, amikor bemennek az iskolába, akkor szembesüljenek ezzel, és épp ezért ezt is írtuk a kereszt alá, hogy így szeretett az Isten, hogy amikor rátekintenek szükségszerűen, hiszen mindenki, aki belép az iskolába, hogy most szembesül ezzel a kereszttel, hogy szembesül a kereszttel, és nagyon sokszor hallani azt a butaságot, hogy az iskolából le kell szedni a keresztet a falakról, mert hogy a gyerekek egy szenvedő embernek a képét látják, és hát ez frusztrálja a gyerekeket a nevelésben, hogy ne a szenvedő embert lássuk benne, a szenvedést lássuk benne, hanem az Isten szeretetét, hogy így szeretett bennünket az Isten, ugye halálos szeretettel szeretett bennünket az Isten, hiszen annyira szeretett, hogy tulajdon fiát sem kímélte, és mindig ezt a szeretetet szeretném tudatosítani gyerekekben, fiatalokban, a hívekben, hiszen amikor föltetjük azt a kérdést, hogy szerette bennünket az Isten, mert én tudjuk, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten, hanem az, hogy ha van Isten, akkor törődik-e velünk. Ha van Isten, akkor szerette bennünket az Isten, hogy életem minden ügyes, bolyos gondjában bízhatok-e az Istenben, és akkor erre ez a válasz, Jézus Krisztus keresztje a válasz minden kérdésünkre, hogy így szeretett az Isten. Tehát ezért ez erőt ad ahhoz, hogy bármilyen feladat előtt áll az ember, akkor feltekint Krisztus keresztjére, és mindig egy kézzelfogható bizonyosságát kapja annak, hogy halálos szeretettel szeret minket az Isten.
Az Úristen azt szeretné, ha mi közelednénk hozzá, neki ez a vágya, ő mindig készen áll arra, hogy minket fogadjon. Sajnos mi emberek nagyon sokszor letérünk erről az útról, és másfelé tekintünk, de az út végén mindenképpen Krisztus vár minket. Kedves Domokos atya, megkérdezném, hogy hogyan választotta ön a lelkész hivatást? Az Úristen milyen elhívást adott önnek?
Hát én mindig azt szoktam mondani, nekem semmi különös meghívás történetem nincsen. Én világéletemben mindig pap akartam lenni. Ez talán annak is köszönhető, hogy én a Szent Imre plébánián nevelkedtem, ott kezdtem minisztrálni 4 éves koromban, és akkor számunkra ez a plébánia egy csodálatos plébánia volt, csodálatos minisztrálsgárdával, nekünk csodálatos papokkal, hiszen akkor mi még nem értettünk semmit sem az 50-es éveknek a politikai feszültségeiből. Mi csak azt láttuk, hogy nagyon szép ott minden, és úgy tekintettünk a papokra, mint a Jóistennek a nagy papjaira. Nem csoda, hogy a Szent Imre plébániáról abban az időben is nagyon sok papi hivatás került ki. És akkor vagy megragadott engem maga az egész a papság. Tehát az, hogy ott állni az oltárnál és bemutatni a szentmise áldozatot, és gyerekekkel foglalkozni, fiatalokkal foglalkozni, hívekkel foglalkozni, úgyhogy bennem ez akkor megfogalmazódott, és sosem múlt el. Én mindig úgy gondolom, hogy ez olyan dolog, hogy fejes kell ugrani valamiben, ezért nem is igazán értem sokszor, vannak ezek a hivatást tisztázó lelki gyakorlatok, meg ilyen összejövetelek, ahol a fiatalok tisztázzák maguk dolgokban a papi hivatás kérdését, mert ez olyan, mintha több házasságkötés előtt lenne házasság tisztázó lelki gyakorlat, hogy most akkor gondolkodjak el rajta, hogy tényleg meg akarok enősülni, vagy sem, ha már gondolkodni kell, meg ezt tisztázni kell, akkor lehet, hogy nem kéne. Tehát ebbe fejest kell ugrani. Tehát én így voltam ezzel, hogy amikor leérettségiztem, akkor én fejest ugrottam a papságba, hiszen mindig erre készültem. Voltak kisebb-nagyobb kitérők, de azért ez céltudatosan bennem volt, hogy én pap akarok lenni. Így aztán hát ez meg is valósult, amiben nem kis nehézséget okozott, hogy amint ugye bementünk a szemináriumba, amiről nekem semmi elképzelésem nem volt, mert életemben nem láttam szemináriumot belülről, de utána rövidesen el is vitte katonának. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, hogy nagy próbatétel volt, hogy de én pap akarok lenni, és akkor most 2 éven keresztül ami egészen mást kellett csinálni, ahol hát nem az egyházias gondolkodás és lelkiség volt a meghatározó.
Az Úristen nagyon korán ezek szerint a szívébe elültette a gondolatot, ezt tekinthetjük akár elhívásnak is. És próba elé is állította az a 2 év az atyát, hogy egészen más világi dolgokkal kellett foglalkoznia, nem az Isten dolgaival. Én azt hiszem a katonaságnál akkoriban ez szóba sem jöhetett. De később hogyan vezérelte az Úr ezen az úton tovább?
Igen, hát miután leszereltünk a katonaságtól, ami hát meglehetősen nehéznek tűnt, és hosszúnak tűnt akkor. Most visszatekintve egyébként a katonaság éveire azt mondom, hogy örülök, hogy voltam katona, mert sok olyan tapasztalattal, élménnyel gazdagodott az ember, amit máskülönben nem látott, nem tapasztalt volna, és ez a későbbi évek során is nagy segítséget nyújtott, és hát utána számomra a szeminárium mondjuk nem okozott nehézséget, próbált, nagyon szerettem szemináriumba járni, nagyon szerettem ott lenni, majd utána nyerget Újfalura kerültem, az volt az első kápláni helyem. Még én mindig Palócvidékre szerettem volna kerülni, mert én nagyon szerettem a Palóc lelkiséget, ezt a nagy hangosságot, jókedvűséget, azt a vallásosságot, ami akkor abban az időben megtöltötte a templomokat a Palócvidéken, de voltak évfolyamtársaink, akik Palócföldre jöttek, és ennek kapcsán nyári szünetben gyakran meglátogattuk egymást, és akkor így láttam, hogy milyen ott az élet, milyen a vallásosság, és akkor én mindig azt szerettem volna, hogy olyan helyre kerüljek, ehelyett kerültem egy sváb vidékre, ami egészen más lelkiség volt, a templom nem volt tele dugig a hívekkel, de utána nagyon megszerettem, mert egy nagyon őszinte vallásossággal szembesült az ember, és olyan kapcsolatok alakultak ki, amelyek hát most meg 40 év után is még mindig megvannak.
Milyen állomások voltak még addig, amíg mostani helyére került a plébános atya?
Hát a kapucinusokhoz kerültem, miután hát letelt az első 2 év, az volt a szokás, akkor a Biboros úr az első 2 év után tovább helyezte az újmiséseket, és akkor így kerültem Budapestre, és akkor a kapucinus plébániára kerültem a fő utcába, és ott voltam vagy 2,5 évet a kapucinus plébánián, ott is nagyon jól éreztem magamat, és már egy kis közösség akkor kialakult a fiatalokból, gyerekekből, szülőkből, majd utána elkerültem a Líziói Kisszentterész templomba törökőre, de ott csak 8 hónapot töltöttem, majd onnan áthelyeztek Kozma Imre atya mellé, Zugligetbe, ott is csak 8 hónapot voltam, mert úgy alakult a helyzet, hogy a Szent Anna templomban megüresedett a kápláni hely, és az akkori plébános Bocsai Gábor atya elment a Biboros úrhoz, és ragaszkodott hozzá, hogy engem tegyen oda a Biboros úr, hiszen ő ismert engem a kapucinus templomból, és akkor hát így kerültem 82-be a Szent Anna templomba, és hát ez meghatározta későbbi pályafutásomat.
Azon kívül, hogy a Szent Anna templom plébánosa a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium hit oktatója és gyóntatója. Ide tinédzserkorú gyermekek járnak, és a mai tinédzsereknek nagyon sok problémájuk van, elsősorban önmagukkal, és másodszorban a társadalomba való elhelyezkedésükkel, éppen azért, mert nem találják a helyüket, nincsen előttük, sokuk előtt az apa mintája, mert csonka családokban élnek. Az atyának milyen tapasztalatai vannak a fiatalok gondjairól?
Igen, hát én nagyon szeretek ott itt oktatni az egyetemi katolikus gimnáziumba, és szeretek foglalkozni a diákokkal. Hát amellett, hogy hittan tanítok most éppen 7. osztályosoknak, már 2 osztályt végigvittem 7-től 12-ig. Ez mindig nagy élmény újabb és újabb gyerekekkel találkozni és szembesülni az életükkel, problémájukkal. Mindig nagy öröm, ha a gyerekek beleavatnak az életükbe, mert azért nem mindenkinél van így sokszor, csak később jelentkeznek a problémák, fegyelmi problémák, hogy a gyerek rendetlenkedik az órán, hogy beszól a tanárnak, de hát minden iskolában megtörténik. Tehát, hogy akkor látja ebből, hogy talán valami nincs rendben a gyerek család életében, ott a háttérben vannak problémák, és hát én számomra mindig nagy öröm, amikor a gyerekek megtisztelnek azzal, hogy eljönnek gyóni, hiszen rendszeresen, amikor benn vagyok az iskolába, akkor meghirdetjük, hogy van gyóntatás, lehet jönni gyóni, és meglepő módon jönnek a gyerekek. Nyilván sokan vannak úgy, hogy otthon nem mernek elmenni a saját plébániájukon, mert ott ismerik őket, és akkor inkább az iskolába jönnek szentgyónást végezni, és akkor így el tud az ember beszélgetni a gyerekekkel. Bár sajnos ugye az időkorlát itt is nagyon sokat számít, mert általában a 10 perces szünetekben történik, vagy ha éppen olyan órájuk van utána, amiből el lehet késni egy kicsit, akkor hát annyit tudunk velük beszélgetni, de az öröm, hogy szívesen jönnek, és visszajönnek többször is ugyanazok a gyerekek, tehát látszik, hogy segítséget jelent nekik ez a beszélgetés.
A katolikus gimnáziumnak vannak látássérült tanulói is, és az atya látássérültek referense is. Hogyan működik ez a szolgálat?
Hát ezt a látássérült lelki gondozást még Mocsai Gábor atya kezdte el, amikor én még káplán voltam ott mellett a Szent Anna templomban, tehát a 80-as évek elején indult a látássérültek lelki gondozását, Lékai Bíboros úr kezdeményezte, és ő nevezte ki a Szent Anna templomot a látássérültek lelki gondozásával foglalkozó plébániának, így mondjuk a kezdetektől jelen voltam ebben a munkában. Ott lehettem akkor is, amikor Teréz anya meglátogatta a látássérült gyerekek otthonát, tehát személyesen is találkoztam Teréz anyával, és utána ez kinőtte magát, tehát egy hatalmas intézmény lett belőle a Mátyás király úton. Most a Szent Anna templomban a felnőtt látássérülteknek a lelki gondozása maradt meg. Többször meg lett szavazva, hogy nem akar nekem másik templomba menni, hiszen tudjuk, hogy a vakok intézete ott bent van a városban, az ajtósi dűrel soron, és hát sok templomok adott közben van, mehetnének a látássérültek, és hát ez nagyon jó leső dolog volt, hogy a látássérültek azt mondták, nem, ők a Szent Annában akarnak maradni, és oda akarnak járni. Hát a gyerekekkel ott fönt foglalkoznak a Mátyás király úton, Fehér Anna nővér, aki csodálatos érzékkel foglalkozik ezekkel a gyerekekkel, és egy hatalmas intézményt hozott létre a gyerekek számára. Mi a felnőtt látássérültekkel foglalkozunk elsősorban. Hát sajnos most már eléggé megcsappant a látássérültek száma évek során. Hát minden, ahogy ugye az utóbbi időben kezd leépülni, ugyanúgy ez is valamennyire leépült, tehát nagyon újak nem jönnek, és újak nem keresik a lelki gondozást a látássérültek, akik vannak, azok lelkesen, szívesen járnak. Hát így kerültem bele én, amikor plébánosként kerültem vissza a Szent Anna templomba, akkor Mócsai Gábor atya halála után akkor rám árult ez a feladat, hogy tovább folytassam, és hát végülis nekem nem volt új, mert láttam Gábor atya mellett, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és így megmaradt ez a kapcsolat, tehát gyakran járok föl az otthonba is, a Mátyás király útra, illetve hát ők is jönnek le nagyobb ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, amikor a templom búcsú van, és hát jól ismerem a gyerekeket is. Nos, az iskolába is szoktak beiratni, tehát azokat a gyerekeket, akik oktathatók, nevelhetők, mert nem mindegyik van olyan állapotban, hogy oktatható nevelhető lenne, tehát tanulmányokban képes arra, hogy középiskolát elvégezzen, azok mehetnek a egyetemi katolikus gimnáziumba is. Ez szerintem nagyon jót tesz a gyerekeknek is ott fönn, mármint az iskolába járó diákoknak, mert hát az, hogy ők látnak egy olyan embert, akinek segíteni kell, hiszen egy látásérő gyereket kísérgetni kell a folyosón, ugye ő nem tudja leírni azt, ami a táblán van, tehát ezért vagy magnóra veszik azt, amit ott hallanak és tanulnak, vagy pedig segíteni kell a tanulásba. Tehát ezt látom nagyon sokszor, hogy az osztálytársak ülnek mellette és magyarázzák az anyagot, vagy nagyon sokszor volt, hogy lejöttek a plébán, és ott egy itanterembe beültek, és akkor ott az osztálytársak magyarázták az anyagot. Tehát nagyon felemelő élmény látni az, hogy a gyerekek szembesülnek azzal, hogy vannak olyan társaik, testvérek, akik külön segítségre szorulnak, és ez a gyerekeknek a karitatív érzékét is fejleszti és erősíti.
Ez nagyon szép dolog. Én úgy tapasztaltam, hogy az Úristen egy képességet elvesz az embertől, egy másikat megduplálsz helyette. Tapasztalt ilyet az atya?
Igen, tehát vannak nagyon tehetséges gyerekek a látássérültek között, tehát volt olyan, aki elvégezte az egyetemet, és különböző nyelvekből diplomázott, és nagyon sikeres a élete során, amellett, hogy pedig vak és látássérült. Ez az egész természete olyan egy rendkívül barátságos, kedves, mosolygós valaki, tehát így könnyű volt az osztálytársának is megszeretni őt, és egyrészt segítettek neki, és azóta is személy nagyon szíves emlékszik azok a évekre, amiket ott az iskolába töltött.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldását kérem a további munkájára.
Nagyon szépen köszönöm.
János Adom okos atyával Miklódi Márta beszélgetett.